Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Hangodi Lászlóval, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az MTA rendes tagjával. A zene előtt arról beszéltünk, hogyan lehet gyógyítani a viszonylag kiterjedt porckárosodást. Ehhez már donorból származó épp porcot kell használni, ám ez már csak csonttal együtt lehetséges.
Transplantológusoknál mindig probléma, hogy a szövet, szervek illeszkednek-e az adott beteg immunrendszerét. Tehát ez komoly.
Így van, csak itt az illesztésnek kérdés. Nem immunológiainak kell lenni, mert az a szerencsénk van a többi sebészeti szakmával szemben, akik májat, vesét, szívet, tüdőt ültetnek át, hogy nekik egy komoly probléma az immunológiai egyeztetés. Igen. A mi szakmánkban, ha porcot csontalappal ültetünk át, akkor a porcnak semmiféle immunológiai tulajdonsága nincs, mivel a sejtek, amik az immunválaszt kiváltanák, azok a porc alapállományban vannak benne, úgy, mint ahogy a borostyánban benne vannak azok a kis apró részecskék, és ezért nem találkozik a keringéssel, tehát immunválaszt nem vált ki. A csont részben abban valamennyi sejtes elem található, de azt egy megfelelő technikai metodikával, egy ilyen jetlavásnak hívjuk, tehát egy ilyen pulzáló folyadék öblítéssel el lehet maradéktalanul távolítani, és egy ilyen módon kinyert blokkot, tehát aminek a teteje, porsa, az alja,
semleges csont, lesz a blokk.
Az gyakor. Semleges lesz immunológiai szempontból. Igen ám, de az ízfelszíneknek megvan az a tulajdonságuk, hogy ezek a legkülönfélébb alakú, domborulatú, homorulatú felszínek, magyarul, hogyha egy blokkban szeretnék átültetni, tehát ha nem mozaik plasztikát szeretnék csinálni, hanem egy nagyobb felszínt szeretnék átültetni, akkor ott annak különös jelentősége van, hogy az pontosan passzoljon oda. És amikor úgynevezett oszteokondrális allograft transplantációt végzünk, mindjárt elmondom, hogy ez micsoda, amiről eddig beszéltünk, tehát amikor kadáver donorból nyert porcot szeretnénk átültetni a csontalappal, akkor különös jelentősége van annak, mivel ez egy nagyobb darab, hogy az pontosan passzoljon. Amikor ezeket a műtéteket elkezdték csinálni a világon, és ezt nem mi kezdtük el, tehát mi ezt csak követtük, tehát oszteokondrális allograft transplantációt, tehát amiről most beszélünk, ezt már csináltak évtizedekkel ezelőtt is, nagyon keveset a technikai problémák miatt, akkor ezt a sebész mindig úgy ránézésre próbálta megoldani, hogy hát itt van ez a defektus, itt van ez a térd, a kadáveré, hát talán ez fog ide jól passzolni.
Szemmérték. Ahol milliméterek számítanak.
Így van, szemmérték, és megfelelő műszerezettség hiánya is gátolta ezeknek a műtéteknek az elvégzését. És amikor mi ebbe az irányba elkezdtünk kutatni, akkor egy megfigyelésünk az volt, hogy ha lerövidítjük az időt a kivétel és a beültetés között, az javítja az eredményeket, mert az javítja a porcsejt túlélést, de nagy szükség van arra is, hogy ez jól passzoljon.
Tehát nem csak úgy hip-hop beültetni.
Így van. Nagyon tehát jó nem. lenne egy olyan technika, ami megmondja nekünk, hogy pontosan melyik részt és hová kell beültetni. És akkor találkoztam én kollégámmal, barátommal, Szoldán Péterrel, aki már akkor nagyon otthon volt mesterséges intelligencia fejlesztésben, és fölmerült a részünkről az az igénypont, hogy jó lenne egy olyan metodika, ami felismerné a porcfelszínt, egy porcfelszínnek az MR képét, és a recipienst és a donort ennek a segítségével tudnánk egymáshoz hasonlítani. Most azok a betegek, akik nagy, kifejezetten nagy porcfelszín defektussal, vagy esetleg nem is csak porcdefektussal, hanem az alatta lévő csont hiányával is küzdenek, azok általában várnak erre a műtétre, tehát az ő vizsgálati leleteik, az ő MR képeik, azok a birtokunkban vannak. Amikor történik egy donáció, és alkalmunk van arra, hogy egy kadávernek a térdéből porcot távolítsunk el, akkor arra is lehetőségünk van, hogy erről készítsünk egy MR vizsgálatot. És hogyha az egyik adathalmazt összehasonlítjuk a másikkal, akkor megvan az elméleti lehetősége annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy ez a térd mely recipienseknek a megoldására volna a legalkalmasabb. De ehhez kellett a mesterséges intelligencia, egy olyan program, ami az MR képeken felismeri a porcot, felismeri annak a porcnak a térbeli és topográfiai vonatkozásait, és amely emberi képességeknek a kizárásával tud összehasonlítást végezni.
Miért kell kizárni ebből az emberi képességeket?
Hát azért, mert nem tudja senki fejbe tartani.
Túl sok adat.
Persze.
Igen, és azért is kérdezem, mert ugye ön életműdíjat kapott. De. Abban a méltatásban azt mondták, hogy hát igen, Hangodi professzor az ember, aki ennek a szakmai hátterét adja, az emberi töltetét, és bennem felvetődött az a kérdés, hogy oké, sokan félünk a mesterséges intelligencia leendő uralmától, de itt a példa, ember nélkül, a szakértelm nélkül mindez csak eszköz. Ez az önök cégében mutatkozik meg.
Igen, tehát nem lehet a történetből kihagyni sem az indikáló
szaktudását nem lehet kihagyni.
Igen, ezt nem lehet kihagyni, de ez egy olyan technikai lehetőség, ami segít abban, hogy a legjobb döntést hozzuk meg. Azelőtt is meghoztuk ezeket a döntéseket, csak azelőtt ezeknek a döntéseknek a hiba aránya, vagy a pontossága az alacsonyabb volt. A mi esetünkben ez a mesterséges intelligencia, ami felismeri a porcot, ez egy konkrét igény által fejlesztett mesterséges intelligencia volt, de én mindig azt mondtam, a már idézett Szoldán Péternek, aki segített ebben, és aki ennek a informatikai hátterét adja, hogy azon túl, amit mi vártunk ettől a mesterséges intelligenciától, ez még nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható. Használható lesz arra, hogy bizonyos porcbetegségeket fölismerjen, használható lesz arra, hogy bizonyos terápiáknak az eredményeit kontrollálni tudjuk a posztoperatív képeken, használható lesz rengeteg mindenre, még akár protézis tervezésre is, mert ugye az endoprotetikai fejlesztés is abba az irányba megy, hogy próbálja a biológiát közelíteni, hogy minél jobban hasonlítson. Igen, így van. Tehát erre is jó lehet. Tehát én azt gondolom, kicsit nagyképűen, hogy mi ezzel csak egyfajta kaput nyitottunk ki egy további fejlődésnek. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban ez a mesterséges intelligencia már tudja azt iszonyú nagy pontossággal, amire nekünk szükségünk van, de lesznek olyanok, akik majd ezt más irányba fogják fejleszteni, és én azt gondolom, hogy ahogy én visszatekintek a saját szakterületemre, hasonló a helyzet ezzel, mint volt 30 évvel ezelőtt a mozaik plasztikával. A mozaik plasztika is azon túl, hogy egy olyan eredményt, egy olyan gyakorlati eredményt produkált, amit ma is használunk, azon túl új porcfelszín képzési eljárások kutatásának az irányait is kinyitotta.
40 éve dolgozik a Tuzsokiban. Sehol máshol nem dolgozott. Hogy ennyire hűséges?
Hát igen, igen, én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én hát hűséges voltam ugye az országhoz, hűséges voltam a szakmához, és ezen belül hűséges voltam az első munkahelyemhez.
Hát ilyen nem nagyon van, hogy manapság 40 évig egy helyen dolgozik. Ez már kuriózumnak számít.
Nem tudom, hogy mi az országos átlag, azért azt büszkén mondom, hogy most én idén 25. éve, hogy is? Nem is 25. De. Jövőre lesz 25. éve, hogy osztályvezető vagyok, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a zöme, annak ez az első munkahelye, az időseké is. Tehát sokan dolgozunk ott. Tehát ehhez sok minden kell. Kell ahhoz, hogy tényleg, ahogy említettem a beszélgetés korábbi részében, hogy ez egy sikeres szakma, ez egy jó munkahely, és ez egy jó közösség volt. Amit én az előző főnökeimtől megörököltem, az az, hogy amikor én oda kerültem a Luzsokiba, akkor ez már egy nagyon jó baráti, családi közösség volt, ez az osztály, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk tartani. És akkor teltek, múltak az évek, jött egy-két siker, nemzetközi elismerés, ami kinyitotta a kaput a kollégáimnak is, nem csak én nekem, és jó leső érzés az, hogy ennek ellenére olyanokkal tudok együtt dolgozni, akikkel 40 éve, 30 éve, 20 éve dolgozom együtt, de én tulajdonképpen azt mondom, hogy a mai világban arra is büszke lehet az ember, hogyha egy fiatal 10-15 éven keresztül meg tud tartani. És erre ez a kórház ez alkalmas volt. Ebben nem abban, hogy én ezeket a hűségszinteket tudtam produkálni, abban én nem a saját emberi nagyságomat látom, hanem az, hogy tényleg jó közegbe kerültem, szerencsés is voltam, tehát a kutatási vonalon én kifejezetten szerencsésnek éreztem magam, mert én kitalálhattam volna hasonló kariberű, hasonló nehézségű más eljárást vagy metodikát, amit esetleg egy-két év alatt túl lépett volna a világ, vagy ami kevésbé lett volna népszerű. Tehát ugye miről van szó? Az életkor előre haladtával előbb-utóbb mindenkinek lesz valami mozgásszervi problémája. Magyarul óriási a merítés, tehát óriási a betegek oldaláról az érdeklődés is, tehát bármi, ami ebben a szakmában történik, az kiemelt figyelmet kap.
Igen.
Hát ez kiemelt figyelmet kap. Tehát ha megyünk az utcán, és találkozunk 10 szembejövő emberrel, akkor, és megkérdezzük, hogy hallott-e már a térprotézisről, vagy a csípőprotézisről, vagy a porcátültetésről, a zöme azt fogja mondani, hogy igen. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezik, hogy a policisztás veséről hallottak-e már, akkor nem biztos, hogy kettő is van közöttük, aki azt mondja, igen, hogy igen. Tehát fókuszban vagyunk, ráadásul, ahogy említettem, szerencsések is vagyunk, mert azért ez egy olyan értelemben szerencsés terület, hogy a betegeink zömét meg tudjuk gyógyítani, nagyon sokon tudunk segíteni, a napi életvitelüket könnyítjük meg. Ennek megfelelően jó, pozitívak a visszajelzések.
Igen. Azt mondta, hogy ez egy kvázi, hát nem azt mondom, hogy sikerszakma, de olyan szakma, amiben sok a sikerélmény.
Így van, igen.
Hát akkor viszont, hogyha valami nem sikerül, akkor ez különösen erős impulzus. Ez hogy éli meg?
Hát nehezen. Hát,
jó közegben, sikerekben között ez nem nagyon fér bele akkor a sikertelenség, igen, ugye?
A pályám első részében, mondjuk vegyük úgy, hogy talán az első 20 évben sokkal több traumatológiát csináltam, és a traumatológia vonatkozásában a politraumatizált, tehát a nagyon súlyos traumákat elszenvedett betegeknek az esetleges elvesztése az nagyon megviseli az embert. Az is nagyon megviseli az embert, ha valakinek olyan végtag sérülése keletkezik, ami helyreállíthatatlan, és amputációval végződik a dolog. Ezek nyomokat hagynak. Az elmúlt 25 évben, amikor is a endoprotetikai tevékenység rendkívülnek az aránya rendkívüli módon felszaporodott, és a már több évtizede végzett endoprotetikai tevékenység folyományaként már a kilazult protézisek az idős embereken, rossz immunológiai állapotú, számos mellékbetegséggel vagy kísérőbetegséggel kezelt betegeken nem tudunk esetleg segíteni, ezek megviselik az embert.
Ez mit jelent egyébként? Hogy hat önre?
Hát deprimálja az ember. Tehát ezek azok, amik, hogyha ha hazamegy, akkor is gondolkodik ezeken, akkor is úgy benne van a fejébe, de amik úgy végigvonulnak egy napon. Tehát ugye mi nagyon sok beteget látunk el, mert a műtéteknek a hossza, mondom, az általános sebészettel szemben valamivel rövidebb, nagyobb számú beteggel találkozunk, és ennek megfelelően egy ilyen kontrollos napon 50-60 beteggel is találkozunk. És előfordul az, hogy az 50-60 betegből a 8. vagy a 10. egy problémás beteg, akinél érezzük, hogy nem tudtuk eddig úgy megoldani a problémáját, ahogy szeretnénk. Ő is panaszos, én is tudom, hogy itt valami szövődménnyel kell szembenézni. És akkor utána jön a következő 20-30, akinek semmi baja nincs, de közben többször is eszembe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy jobb legyen neki. Tehát hál' Istennek mondom, a győzelmek száma nagyobb, mint a kudarcoké. De azért nincsen olyan szakterület, ahol nincsenek kudarcok.
Én csak egy pillanatra visszatérnék gondolatilag arról az együttérzésről, amiről bedzegettük az elején, hogy lehet-e egy orvosnak együtt éreznie, vagy nem lehet, de nekem úgy tűnik, ezt nem lehet kikapcsolni.
Nem
ez
lehet
vagy,
kikapcsolni.
Vagy van együttérzés,
igen,
vagy
igen,
nincs.
Igen. Nem lehet. Nem lehet, még akkor sem lehet kikapcsolni, amikor valakivel semmilyen vonatkozásban, hogy hétköznapi kifejezést használjak, nem jött létre a kémia közöttünk, mert nem azonos típusú emberek vagyunk, nem azonos életkorúak vagyunk, nem azonos intellektuális szinten vagyunk, de akkor is a problémával való azonosulás azért az elkerülhetetlen. Tehát az mindig működik.
Fiaival is dolgozik, igen. Két fia orvos, ugye a harmadik
műtős
asszisztens.
Minden tud.
És arra lennék kíváncsi, hogy nyilván sokat beszélgetnek, meg önök orvos dinasztia, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatni.
Igen.
Mégis mit mondana nekik, ha csak egy mondat, srácok, olyanok legyetek, vagy arra figyeljetek.
Az a döntés a sebészeti szakmában az indikáció. Amikor műtétet indikálunk, akkor azon túl, hogy az elvégezhető-e, mérlegelni kell azt, hogy tényleg ez a legjobb a betegnek. Tényleg segít-e rajta, tényleg fel tudja-e azt dolgozni. Mert van olyan műtéti eljárás, amit a beteg nem tud egyszerűen intellektuálisan vagy habituálisan feldolgozni. Vannak olyan kombinált szalagpótlások, amiknek az utókezelését nem biztos, hogy a beteg úgy fogja végigcsinálni, mint amilyen bonyolult az a műtét, és mint amit az a műtét megkíván. Úgyhogy a döntéseken nagyon sok múlik. És ez a napi gyakorlati műtéti tevékenység során is így van, tehát az, hogy amikor haladok előre egy feltárásnál, mi az, aminek jelentősége van, mi az, amit csinálhatok gyorsabban, és mi az, aminél le kell lassítani, és meg kell állni, és meg kell fontolni.
Ön is így dolgozik?
Hogy én így dolgozom?
Igen.
Azt gondolom, hogy ha van olyan tulajdonságom, amivel, vagy készségem, inkább így fogalmaznék, amivel úgy tényleg elégedett vagyok, arra azt gondolom, hogy talán amellett, hogy haladósan szeretek operálni, a döntési helyzetekben azokban jó vagyok, szerintem.
Hangori professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelházba, és beszélgethetünk a szakmáról, meg önről is.
Én köszönöm szépen a meghívást.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA rendes tagja, és a Genuform AI társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Jégort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réta Jégor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.